úgy éreztem, hogy hiánypótló ez a kötet, hiszen nem jelent meg még egy ilyen összefoglaló könyv az erdélyi magyar rockzene történetéről. Nem az elmúlt 40 évről van szó, ezt azért hangsúlyoznám, hiszen az elmúlt évtized előadói nincsenek benne, 1970-től 2010-ig ez az alcíme a könyvnek, hiszen valamikor a 60-as évek végén indult be nálunk is ez a rock mozgalom, hogy így nevezzem. Hát ugye azt mindenki tudja, hogy a nagyváradi Metropol zenekar volt az első magyar rock csapat Erdélyben, ők még 68 novemberében léptek először színpadra, úgyhogy akár azt a dátumot is lehet az erdélyi magyar rockzene születésnapjának nevezni.
Az erdélyi rockzene és úgy amúgy a rock egy olyan korszaka az életednek, amelyet te nem tudtál kinőni, és nem is akartál valószínűleg, ugye?
Hát nem, de hát nem csak én, hanem a generációmnak egy jó része, és igen, tehát amikor én 16-17 évesen én is pengettem a gitárt, akkor azért mondták a felnőttek, hogy á, majd kinövi, nem vagy gyerekbetegség. De hát nem az, hiszen tudjuk, hogy azért a 80-hoz közeli vagy 80 fölötti rockzenészek is, amíg csak gitárt tudnak tartani a kezükbe, addig ott állnak a színpadon és gitároznak.
És Csaba, mi mindent hoz ez a műfaj? Tehát mint életszemlélet, mint éles stílus, mit ad hozzá például Zilai Csabához, vagy mit ad hozzá ez a közösséghez?
Hát egyfajta zene, tehát én meg hát gondolom mindenki belekóstolt különböző műfajokba, engem ez fogott meg tínédzser koromban, tehát játszottam én folk zenét is, meg volt bérletem az operába, benne voltam az iskolának a népi tánccsoportjában, de valahogy ezt a műfajt éreztem magamhoz a legközelebbinek, és hát persze, amikor 1990-ben újraindult a kolozsári rádió, akkor rögtön rohantam is a rádióhoz néhány rocklemezzel, az István a királlyal, a Piramis, az Edda albumaival. Illetve nálam volt a Metropolnak is az első magyar nyelvű lemeze, úgyhogy a Metropoltól az Ég ígérhetne az ének című dal is felcsendült az első műsoromban, rockzenei műsoromban 1990. januárjában. És hát utána pedig az újságok is megkértek, először a kolozsvári napilap, a Szabadság, hogy írjak cikket azokról a zenekarokról, akik Magyarországról jönnek, és itt fellépnek Kolozsváron, hát akkor minden ilyen koncert hatalmas ünnepnek számított, ugye, amikor először jött Erdélybe az Edda, aztán a Beatrice, és így tovább. Úgyhogy ezekről kezdtem írni az újságokban, aztán egy kolozsvári együttes, a Knockout volt az, amely megkért, hogy írjak róluk egy cikket. Ez az Európa időben jelent meg, és attól kezdve aztán ezen 93 táján volt, rendszeresen megjelentek újságcikkeim a lapokban, az Európa időben, a Krónikában, a Szabadságban elsősorban, és a könyv az pedig az, nekem az volt az eredeti célom, hogy ezeket az újságcikkeket összegyűjtsem és kiadjam egy könyvben.
Ez az a zenei nyelv, ugye, amin a legjobban és a legérthetőbben lehet megfogalmazni bizonyos üzeneteket. Biztosan tudott-e, hogy mi volt az az üzenet, amit ezek a rockzenekarok megfogalmaztak és szerettek volna továbbadni? Miért volt fontos, hogy újságcikkek szülessenek? Az, hogy végül egy könyvben mindezeket összegyűjtsd és megőrizd az utókor számára. Azon kívül, hát ugye, hogy hiánypótló, mert ilyen nincs.
Igen, hát a rockzene az is egy önkifejezési eszköz, ugyanúgy, mint ahogy a festő ecsettel fejezi ki magát, vagy a szobrász ugye az agyaggal, zenész hangszerrel, a rockzenész pedig elektromos gitárral, vagy dobokkal, vagy billentyűkkel. Tehát egy önkifejezési eszköz. Most nem akarok én itt nagy szavakat használni az üzenettel kapcsolatban, hát nyilván, hogy számunkra a 70-es, 80-as években, tehát a 90 előtti időszakban a szabadságot üzente nekünk ez a műfaj, és ugye hát a nyugatot, az elérhetetlen nyugatot. Mondták is a szüleim annak idején, mikor annyit hallgattam a rocklemezeket, hogy én a rockzenében menekülök a való világ elől. Hát a való világ az elég szürke volt és elszomorító, Hát hál' Istennek most már nem az. Ez a könyv ezt tulajdonképp átível ugye a két korszakon, a 90 előtt is, 90 utáni korszakon, és egy-egy fejezetben feldolgozza az erdélyi régiók zenekarait, így természetesen a marosmenti csapatokat is.
És most, hogy így feldolgoztad ezt a korszakot, Csaba, mi az, ami most jelen van az életedben? Hova léptél ezután?
Hát most pillanatnyilag ez a könyv van benne az életemben, tehát most számomra ez a legfontosabb. Még a nyomdában van, de remélhetőleg holnap után már kijön, és pénteken már bemutathatom a csíkszeredai könyvnapokon. Úgyhogy most ez nyilván, hogy elsősorban ez foglalkoztat engem, illetve titokban azért már úgy tervezem a folytatását is, hiszen amint mondtam, ez 2010-ben lezárul, de hát azért rengeteg tehetséges zenekar van manapság is körülöttünk, akik előbb-utóbb megérdemlik, hogy egy könyv szülessen róluk.
És mi mindent tudhatunk meg a zenekarokról ebből a könyvből? Tehát, hogy milyen szemszögből láthatjuk őket, mondjuk milyen harcokat figyelhetünk meg, mert azért tudjuk, hogy nem mindig volt könnyű ez a zenekari lét, ez a rock zenekari lét.
Nem. Igen, hát van egy előszó, amiben én összehasonlítom az évtizedeket, tehát a 70-es, 80-as, 90-es és 2000-es évtizedeket, mikor mennyire volt könnyű vagy nehéz, milyen akadályokkal szembesültek a zenekarok. Például az egyik probléma az volt, hogy mikor lehetett magyarul énekelni, vagy mikor nem. 70-es években nagyon ösztönözték őket arra, hogy saját dalokat írjanak magyar nyelven, ugye akkor hát Boros Zoltán neve kihagyhatatlan, az ő nevéhez fűződik a hazai magyar rockzene hőskora, és hát ő népszerűsítette az együtteseket a bukaresti magyar magyaradásban, a bukaresti tévé magyaradásában. Ugyanakkor a körzeti rádióstúdiók, a Marosvásárhelyi, a kolozsvári stúdió is népszerűsítette ezeket a zenekarokat, míg nem, aztán tudjuk, hogy a 80-as évek derekán egyik napról a másikra megszűntek ezek a műsorok. Mi több, már azelőtt megszűntek a magyar fesztiválok, a Sziculusz, a Zenés Karaván, a Tavi Rózsa, úgyhogy a zenekarok már nem tudtak országos szinten bemutatkozni a rajongók előtt, és ezért mondom én azt, hogy a 80-as években már régiósodott ez a műfaj, tehát voltak nagyon népszerű zenekarok Székelyföldön, Marosvásárhely környékén, Kolozsváron, de a hírük nem nagyon jutott el egyik vidékről a másikra. Aztán a 90-es évek szintén egy nehéz időszak volt, tehát az volt az a korszak, amikor ugye betört rengeteg külföldi zene, elárasztott bennünket, azokkal a hazai csapatok nehezen tudták ugye felvenni a versenynek, hát jöttek a magyarországi zenekarok is turnézni, koncertezni, ugyanakkor még itt nagyon gyerekcipőbe járt a showbiznisz, tehát még abszolút 90-es évek elején nem voltak lemezkiadók, nem volt produceriroda, koncertszervezőiroda, úgyhogy emiatt szerintem a 90-es években is bizonyos szempontból szinte ugyanolyan nehéz volt, mint korábban a zenekarok sorsa. Hát hál' Istennek az elmúlt évtizedben már teljesen, mondjuk úgy, hogy most már valóban beköszöntött az arany korszak az erdélyi rockzenekarok számára is, hiszen rengeteg támogatást kapnak turnékra, videoklippekre, lemezkiadásra, de hát ez a 90-es években még nem volt meg. Még azért érdekes ez a könyv, mert hogy ugye ebből a 40 évből, ami 1970 és 2010 között volt, 30 év, az gyakorlatilag az internet előtti korszak, illetve 20 év az úgynevezett analóg korszak, amikor még bakelit lemezeket hallgattunk, vagy kazettákat. Aztán ugye 90-es években bejöttek a CD-k, de akkor se volt még internet. Tehát, hogyha egy zenekar akart koncertezni, akkor vagy felkereste a helyi rádiót, újságot, és ott meghirdették a koncertet, vagy kiragasztott egy plakátot, ennyi. Tehát nem lehetett Facebook eseményt hirdetni, ugye meg Facebookon reklámozni. Úgyhogy ebből a szempontból is izgalmasak ezek az évtizedek, hogy ez ami pedig ez éppen ezért, mert hogy az analóg korszakot említettem, meg az internet előtti korszakot, a könyvnek a javarésze az csak a könyvben található meg, illetve a régi újságcikkekben, tehát nem nincs rajta az interneten, hiába is böngészik az emberek. Ugyanúgy pedig, hogy még válaszoljak a kérdésetekre, a zenekarokkal kapcsolatban, hát az van, hogy egyrészt megjelentek azok a régi újságcikkek, amik egy nagyon jól visszaadják annak a kornak a hangulatát, interjúk vannak benne, lemezkritikák, koncertbeszámolók, és ezeket aztán én a könyvben kiegészítettem aktualizált információkkal azokról a zenekarokról. Hát összesen 90 zenekar van benne, 90 zenekar szerepel, sajnos javarészük már nem aktív, de azért hál' Istennek még vannak aktív zenekarok, akiknek a segítségével bemutathatom majd több városban is ezt a könyvet. Hát mindenek előtt pénteken Csíkszeredában lesz, ahol fellép Garabonciás együttes frontembere, Csutak István, illetve a Roll együttes, de lesz Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron is könyvbemutató, és mindegyiken, amiután beszélgettünk a könyvről, színpadra lép 2-3 zenekar.
Közben pedig az is nagyon fontos, hogy közönség az volt, mert hogy azt látjuk, hogy generációk nőttek fel ezeken a dalokon, és hogy szájról szájra terjedtek az egyes koncerteknek a hírei, legalábbis én így hallom itt a marosvásárhelyi régi rockerektől, és hiszem, így hogy van. Számos emlék most előjön így sok hallgatónk lelkéből, szívéből, hogy mentek a koncertekre, hogy milyen nagy élmény volt, és milyen nagy szelepe tudott lenni ez a közösségeknek egy-egy ilyen nagy rockkoncert.
Bizony, hát nagyon nagy szerepe volt annak idején a fiatalok életében, hiszen akkor nem volt még tévében 24 órás műsor, nem volt millió lehetőség, hogy az ember zenét hallgasson. Ahhoz, hogy zenét hallgass, el kellett menjél egy koncertre, vagy jobb esetben mondjuk meg volt kazettán egy akár milyen minőségű felvétel az illető zenekarról. Azt még feltétlenül el akarom mondani, hogy én nagyon irigylem a marosvásárhelyieket, azokat, akik a 80-as években voltak 20 évesek, hiszen Vásárhelyen egy nagyon intenzív rockzenei élet volt a 80-as években, ez a könyvből is kiderül, hát összesen 14 zenekarról írok a könyvben, 14 vásárhelyi csapatról. Az a szomorú, hogy javarészük már nem aktív, illetve a 90-es évek elején nagyon sokan áttelepültek Magyarországra, hát elég, hogyha például a Reflex együttest említem, akiknek most volt ezelőtt két héttel Budapesten a lemez bemutatójuk, ahol bemutatták azt a lemezt, amely ezelőtt 35 évvel kellett volna megjelenjen Marosvásárhelyen.
Milyen klassz lenne, Csaba, most ezen gondolkodtam így hirtelen, hogyha majd a folytatáson gondolkodsz, és gondolkodsz egy zenei melléklet, amiben látjuk, hogy hogyan változott meg ez a stílusa az 1970-es évektől, ugye a 2000-es éveken át.
Egy ilyen hangos könyv.
Hangos könyv, igen, hogy hallható is legyen ez.
Hát van valamiféle terv ezzel kapcsolatban, hogyha arra gondoltok, hogy a régi felvételeket néha be kéne játszani a rádióban, ebben nagyon valószínű, hogy Boros Zoltán a segítségemre lesz, ugyanis épp nemrég beszéltük, hogy nagyon sok felvételt ő készített, ezeket a felvételeket a bukaresti televíziónak a stúdiójában, ezeket a felvételeket egy részét már digitalizálták, illetve hát nagyon fontos, hogy ne csak képileg legyenek meg, hanem a hang is meg legyen, a zene, mert hát az a fontos, és ezeket a dalokat pedig akár egy állandó zenei rovatban is be lehet mutatni, fel lehet majd idézni a Vásárhelyi Rádióban, vagy a Kolozsvári Rádióban. Hát a lényeg az, hogy ne vesztődjenek el, vagy ne felejtődjenek el ezek a dalok, ezek az előadók, akik tényleg megérdemlik, hogy emlékezzünk rá, hiszen egy fantasztikus alkotó munkát végeztek a nehéz körülmények ellenére, és tényleg rengeteg embert megmozgattak annak idején, és hát a mai napig is.
Vagy miért ne egy CD formájában a könyved utolsó lapjára ragasztva, nem? Zilai, igen, Csaba, igen. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Nos, hát még azért leszek, mert hogy 19-én, ezt még engedjétek meg, hogy elmondjam, május 19-én Marosvásárhelyen a Jazz and Blues Klubban lesz az Erdély Magyarok című könyvnek a bemutatója, itt majd mesélek még a könyvről, és utána pedig színpadra lép majd az Autostop, MS, a Bűz zenekar, illetve a Szászrégeni Titán, hát mindegyik benne van ugye a könyvben, úgyhogy nagy szeretettel várlak benneteket és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit is majd 19-én csütörtökön este a Jazz and Bluesba könyvemutatómra.